Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek. 20-as, 50-es oldalon tartunk, és a 28-as fejezet közepén vagyunk. Ugye arról beszéltünk a múlt, hogy a Tórában felelhető eredeti fejezetek, azok nem egyeznek azzal a számozással, amivel a nyomtatásba belekerültek. Tehát így történhet az meg, hogy egy heti szakasznak az elején vagyunk, de egy fejezetnek meg a közepén. És hogy felelevenítsem nektek, hogy miről is volt szó, ugye az előző alkalmakkor beszéltünk Jákob és Ézsó harcáról a atyai áldásért, és emlékeztek erre a történetre, amikor Jákob ellopta az atyai áldást. Ezt a múltkor viszonylag kevesen voltunk, és akkor ezt két héttel ezelőtt, és akkor még egyszer átvettük az egészet, és azt hiszem, hogy elégítően adtunk választ minden kérdésre. Most folytatjuk, és azzal folytatódik most a történet, hogy Jákob hát el is menekül Ézsó elől, és itt lesz az a híres epizód, amikor álmában meglátja a létrát, Jákob létráját, ami egy misztikus történet. Ugye azért érdekes ez az egész, mert igazából most fog kezdődni egy olyan szakasz a Tórában, ami álmok. Az álmok nagyon fontosak. Jákobnak is több álma van az élete során, ugye csak a legfontosabbakat mondjuk, ugye van, ezzel kezdődik, ez az első ilyen nagy álom. Utána jön a, ugye az az álom, amikor már ott van az a lábánál, és el akar menni, és nem tudja, hogy milyen jutalma lesz, és akkor ugye látja, hogy az angyalok áthozzák emlékeztek erre a történetre, áthozzák a csíkos és pöttyös birkákat és kecskéket a simákhoz. Aztán van ugye az az álom, amikor találkozik az angyallal, és kificamlik a csípője. És aztán ugye az álmok folytatódnak, ugye aztán lesz a fiának, a szeretett fiának, Józsefnek is van egy-két álma a testvérekkel, és aztán József megfejti a fáraó álmait, és ezzel lesz majd Egyiptom alkirálya. Tehát elkezdődik egy ilyen álmos, így mondják, ezt egy álmos szakasz következik, álmokkal teli szakasz. És akkor szerintem lássunk is neki. Kálmán, múltkor.
Öblös hangodon,
kérlek. Tehát akkor a 50-es oldalon a 10-es mondat.
Jákob pedig kiindul a Beersebából és Harán felé tartott. És jut a egy helyre, holott meghála, mivel hogy a nap lement vala, és vőnegyed annak a helynek kövei közül, és feje alá tevé, és lefekülvék azon a helyen. És álmot láta, íme egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és íme az Istennek angyalai fel és alá járnak vala azon. És íme az Úr áll vala azon, és szóla. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lészem, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra, és keletre, északra, és délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ímé, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak-e földre, mert el nem hagylak téged, és még be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig felébredvén álmából mondta, bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémül-e annak okáért, és mondta, mi rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja. És felkele Jákob reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt. És olajat önte annak tetejére, és nevezi annak a helynek nevét Bétélnek, azelőtt pedig Lúzvala annak a városnak neve. És fogadást tőn Jákob mondá, ha Isten velem lejend, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül, kenyeret, s öltözetül ruhát ad át nekem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr lejend az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel Isten házalészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.
Jó, szerintem most akkor meg is fogunk állni. Ugye nagyon szép látomás. Jákob lefekszik, és akkor egyszer csak látja, hogy egy létra van, aminek a teteje az égbe megy, és leföl mennek rajta az angyalok, fölébred. Ja, és közben álmodik, hogy Isten szól hozzá, és megígér, hogy minden rendben lesz, és visszahozlak az atyáit földjére. Erre Jákob fölébred, és azt mondja, húha, hát ez egy nagyon szent hely. És tesz egy ígéretet, és azt mondja, hogy ha Isten velem lesz, és ruhát ad nekem, és ennivalót, akkor ő lesz az én Isten, és mindenből tizedet fogok neki adni. Mi az, ami nektek furcsa ebben a sztoriban?
Tizedet, hogy ha adsz nekem ezt meg azt, akkor elfogadlak. Másrészt ez a tized, ez mondjuk ez a történelmen papi tizedként ismert, az adó olyan formában, amit az egyházi adó volt a tized mindig. Hogy rögtön a léről van szó a textet, amit az egyház felé.
Ugye a tized valóban itt jelenik meg, először, bár lehet, mert Izsáknál megjelent, amikor azt mondta, hogy nagyon meggazdagodott Izsák, és mindenből, és nem hiszem, hogy a tized meg is van-e nevezve, vagy sem. De itt jelenik meg először, de valóban a legkardinálisabb kérdés ez a hozzáállás. Hogy azt mondja, hogy és ha ad nekem enni, és lesz ruhám, akkor ő az én Istenem, és akkor majd minden rendben lesz. Igen?
Azt mondtad, hogy rájött arra, hogy szent hely. Itt azt mondja, hogy rájön arra, hogy rettenetes hely.
Igen.
Félelmet keltő hely, és...
Nem, azt mondta, rettenetesen szent hely.
Nem, rettenetesen ez a hely.
A Héberben, amikor azt mondja, makomnora, ugye a Héberben ez nem, ennek nincs olyan feltétlenül olyan pejoratív jelentése. Ez olyan, mint amikor úgy fordítjuk a Yirat Hashemet, hogy Isten félelme. Pedig az a félelem az a magyarban az mindenképp egy olyan, amikor rettegek, amikor félek. De a Héberben nem. A Héberben a norá az abból a szóból jön, hogy roe, lát. És az arra utal, hogy valaki, aki szem előtt tart valamit, szem előtt tartja Istent. Hát nem, ez nem a félelem, mint negatívom az inkább, de a pahad lenne, a pahad szó lenne, mint a félelem. És ez itt csak a magyarban jelent problémát. Jó, egy pár érdekes, mielőtt belemennénk a atyákba, egy pár érdekesség. Néztek meg a tízes mondat. Azt mondja, Jákob és juta egy helyre, holott meghála, mivel hogy a nap lement vala, és vőn egyet annak helynek kövei közül, és feje alá tevé, és lefekülvék azon a helyen. Itt milyen furcsa ebben a mondatban? Hát például az, hogy minek háromszor megemlíteni azt, hogy hely. Mert elérkezik arra a helyre, és vett követ abból a helyből, és lefeküdt azon a helyen. A Héberben, ha megnézzük a Hébert, akkor azt mondja, hát itt hallottuk, hogy vannak egy nyilvbátori ortodox tagozat. Igen. Akkor nézzetek meg a 11-es mondatot. Vajivgába makom. Amit itt úgy fordít, hogy és juta egy helyre. De a hébe vajivgá az azt mondja, találkozik egy helyre. Mint amikor mész valahol, és egyszer csak szembe jön egy váratlan ismerős. Mint hogyha itt a hely szembe jött volna vele. Mint
hogyha hirtelen... Talált egy helyet. Találkozunk.
Nem, találkozni, inkább a livgá. Szó szerint a livgó azt jelenti megérinteni, de egy hirtelen, mint hogyha ilyen váratlan fordulat. Még egy kérdés, hogy ez mi. Aztán maga, ami érdekes, ugye úgy fordítja, hogy és mi ezeknek a köveknek milyen jelentősége van, hogy vett köveket arról a helyről. Most nézzétek meg a fordítás nem jó. A 11-es mondatban azt mondja, és vett egy követ annak a helynek kövei közül. De a Héberben nem ez van, a Héberben az, hogy káhmáv neamakom, vett a kövek közül. Nem egyet. Kövek közül, sok követ. Amikor fölébett, akkor mit mond a 18-as mondatban? És fel kell a Jákob reggel, az utolsó sorra az oldalon, és vevé azt a követ, melyet a feje alá tett. Héberben, Vajáském Jákobba bókevéi kaheta even, és vette a követ. A Héberben az elején több körről van szó, a kövekről van szó, és amikor fölébredt, akkor meg csak egyről van szó. Zsel az a szép midrás, hogy valóban a feje alá több követ tett, de a kövek vitatkoztak, hogy ki legyen a szent embernek a fejéhez kiérjen, és akkor lett belőlük egy kő. A sok kis kőből lett egy kő. Ez a midrás. És ezért volt, hogy a kezdetben több körről volt, szóval aztán egy körről. Van egy nagyon szép másik midrás, ami azt mondja, hogy miért vett köveket Jákob, nem a feje alá párnának, hanem körbe rakta kövekkel a fejét. Miért? Hogy megvédje magát a vadállatoktól. És van az a híres kérdés, ez nagyon szép, de mi értelme a fejed köré köveket rakni, hogyha tested köré nem raksz köveket? Az nem fog megvédeni a vadállatoktól. És erről egy szép magyarázata, Lujovics remélem azt mondja, ő nem fizikailag, ő spirituálisan akarta mutatni. Ő most elhagyja az atyai házat, elhagyja a Szentföldet. Egy idegen, bálványimádó közegbe fog kerülni. Ha a fejére vigyáz, ha a feje jó helyen lesz, akkor minden rendben lesz. Akkor nem kell aggódni. És ezért köveket a feje köré rakod. Lehet, hogy a testét nem tudja megvédeni, de a fejére vigyáznia kell, hogy a feje...
Azért úgy ezt ilyen fegyverként használja, tehát hogy a keze ügyében legyen, hogyha van egy állat.
Jó, az egyszerű jelentés. A Tóra szövegének 70 magyarázatot lehet adni minden szövegnek. Egyszerűen, és lehet, hogy ilyesmi, hogy egy ilyen praktikus dolog. De mindennek kell, hogy legyen spirituális magyarázat. Pláne egy ilyen történetnek, ami nagyon spirituális, egy ilyen álomról szól. Mi ez a hely, ez a szent hely, amiről beszélünk, hogy és találkozott a helyjel, és egyszer csak odajött a helyre. És ez a kommentárok szerint, minden kommentár szerint, ez, ahogy ő maga is mondja, hogy Isten házának nevezte, Bét élnek. Hátjátok? 19-es mondatban, és nevezi azt a helyet Bétélnek, héberül a Bétél az Isten háza. Ez az a hely, a Moria hegye, ahol fölépült később a jeruzsálemi szentély. Fölépült Jeruzsálem, és fölépült a jeruzsálemi szentély. Magyarul Jákob azon a helyen hált meg, ahol később a fiai fölépítették a szentélyt. És ezért a bizonyos magyarázók szerint ez jelenti a létra. Hogy egyszer csak látta Jákob, hogy egy létra megy az égbe, és angyalok föllemennek rajta, és megértette, hogy ez szimbolizálja azt, hogy ez az a hely, ahonnan a leginkább az imák az égbe mennek, és van egy egyenes kapcsolat Istennel, és azért mondta, hogy ez Isten háza, ez egy szent hely. És ezért mondja, hogy és találkozott a helyjel, és elérkezett a helyre. Ez egy különleges hely volt, nem egy akármilyen hely, egy különleges hely, ahol elérkezett. Az a bizonyos hely, ahol később fölépült a szentély. De tulajdonképpen mi az egész, ennek a látomásnak milyen magyarázata? Ennek a létrának, ahol föllemennek a szerintetek mi lehet ennek a magyarázata? Mi ennek a jelentőség, hogy mennek az angyalok, és milyen nézve, mert furcsa, hogy az angyalok föl és lemennek.
Felhatóság, vagy a kapcsolat? De folyamatos
kapcsolat. Ilyen...
Egy létrán csak el a két irányban.
Ja, ez azt mondja, hogy fölmennek, akkor miért nem előttek?
Ez egy másik kérdés. Miért azt mondja, hogy ha angyalokról van szó, akkor úgy lenne helyes, le és fölmennek. Honnan indulnak az angyalok? Nem lentről, hanem fentről. Szóval mi ennek a látomásnak, mi az üzenete? Ugye itt van Jákob, az előbb benne voltunk egy történetben, hogy ellopta az áldást, és most Ézsó meg akarja ölni, és most ő elmenekül előre.
Ez egy menekülési útvonalat mutat, hogyha a bajba kerül.
A baj vagy, akkor menj fel létre, aztán nem lesz gond.
Szerintem ők a...
És azért van, hogy lehetről
indulni. Mint az elektronos, ez az élete a létrának. Különben egy halott létre, egy halott tárgy lenne. Ez egy,
nem értem.
Ez, hát, hogy mondjam, mind a sürgőn dróton mennek.
Ja, értem. Az a kapcsolattartás Istennel, a kapcsolat maga azok az angyalok. Van egy nagyon szép, egy nagyon szép gondolat. Van egy olyan mondás, hogy minden micva, amit az ember csinál, abból sok ezer angyalt teremt, és minden rossz cselekedetből abból meg sok ezer rossz angyalt teremt. Ezt ma úgy mondanák modern nyelven, hogy energia. Ennek az embernek nagyon jó energiái vannak. Annak az embernek nagyon negatív energiái vannak, kisugárzása van. Ugye ez mit jelent? Azt mondja, hogy az ember csinál valami szent dolgot, egy micvát, akkor azzal jó energiát veszi magát körül, és a környezetére is jó hatással van. És ezt a kabala azt mondja, hogy ezt kell az alatt érteni, az ember egy jó cselekedettel jó angyalokat teremt. Ez azt jelenti, hogy jó energiákkal veszik körbe magát. És ezt jelenti az angyalok, azt mondja, akik föllemennek, miért lentről kezdik? Mert belőled jönnek az angyalok. Isten meg akarta mutatni Jákobnak, hogy a te cselekedeteiden múlik, hogy mi lesz veled. Mert minden cselekedeteddel angyalokat teremtesz, és ezek az angyalok lesznek a te hírvívőid. És ezek az angyalok megjelennek különben. Emlékeztek aztán, hogy hol, még nem emlékeztetek, tehát még nem olvastuk, hanem csak fogjuk olvasni. Később, amikor Jákob visszaérkezik, 22 évvel később, hogy Ézsóval újra találkozzon, akkor mit mond? Vagyis Lachmalachim lefanav, küldött maga előtt angyalokat a testvéréhez, Ézsóhoz. És erre az egyik magyarázat, tudjátok, a héberül az a szó, hogy angyal, az a szó szerint azt jelenti, hogy küldött. Ez a szó szerinti jelentése. És akkor miért? Mert ezt is jelenti, az angyal az Isten küldöttje. De most abban a történetben, amikor Jákob küldi az angyalokat Ézsóhoz, akkor az egyik velem azt mondja, hogy ezek nem angyalok voltak, hanem küldöttek. Másik az, hogy de ezek angyalok voltak. Szóval Jákobnak az angyalokkal való kapcsolata, az megjelenik. És van még egy történet, ugye az előbbi, a másik álmában, amikor szétválasztották ugye a pöttyös birkákat a sima birkáktól, és látta, hogy ott is angyalok vitték át a birkákat az egyik csapatból a másikban az álomban. Megvan ez a történet? Majd, ha nincs, akkor majd fogjuk. Hát amikor... Igen, de ott az angyalok emberformában jelentek meg. Itt azt mondja, hogy megjelen, hogy mint angyalok. Még maga Ábrahámnak sem volt világos abban a történetben, hogy ezek angyalok, amíg nem derült ki. Ő úgy fogadta őket, mint valami arab vendégek. Tehát Jákobnak ez a spirituális kapcsolata, ez nagyon erős, és az angyalok azok folyamatosan megjelennek neki álmában. És ugye angyallal harcol. Ugye abban az álomban, amikor kificamlik a csípője, akkor angyallal harcol Jákob. És kérdezi, hogy mi a te neved, és nem akarja megmondani, és aztán... Na de akkor mi a jelentése még ennek a létrának? A Rási azt mondja, ezt a létrát úgy kell értelmezni, azt mondja, az embert mindig angyalok kísérik. De másmilyen angyalok kísérik a Szentföldön, mert az egy különleges hely, és a Szentföldön kívül. És Isten meg akartam mutatni, hogy azok az angyalok, akik eddig kísértek, a Szentföldi angyalok, azok most fölmennek a létrán, és lejönnek a Szentföldön kívüli angyalok. Jó, ez egy magyarázat. A legszebb magyarázat, amit eddig én láttam ebben, az az, hogy miről volt szó Jákob, ugye képzeljük magunkat bele az ő helyzetébe. Ő most túl van azon, hogy megszerezte az atyai áldást. Nem volt könnyű megszerezni ezt az atyai áldást, az azt, hogy ugye meg kellett venni a elsőszülöttséget, utána ki kellett cselezni a testvérét, az apjának hazudnia kellett, be kellett csapnia effektív az apját. A testvér át borzasztó mérges volt rá, és elhatározta, hogy meg fogja ölni. És egyik pillanatra a másikra ez a Jákob, aki a zsebében van az atyai áldás, ott találja magát egy földönfutóként. Semmilyen nincsen. Elindul feleséget szerezni, persze menekül is Ézsautól, de nem elég, hogy menekül, amikor feleséget megy szerezni, semmi nincs nála. Nem úgy, mint az apjának a szolgája, aki amikor neki ment feleséget szerezni, akkor volt 10 rakott szamár, teli minden jóval, hogy rögtön le tudta venni, emlékeztek az aranyperecet, és már oda is adta. Teve, igen. 10, nagyon jó, hogy figyelj. 10 púpos szamár, igen, akinek rögtön csak le kellett venni, és már, és ő itt van földön futóként. Most mit gondol ilyenkor az ember, amikor ilyen szerencsétlen lesz? Végig gondolja, hú, mit csináltam én? Biztos, hogy jó volt ez? Biztos, hogy nekem ezt kellett csinálnom, hogy elvegyem az atyai áldást? Beszéltünk a múlt alkalommal arról, hogy ennek nyilván volt egy magyarázata, hogy Jákob úgy érezte, hogy muszáj ezt megtennie, mert nem lehet, ugye az ábrahámi vonal az nem mehet két irányba, az kettőjük közül el kell, hogy döljön, hogy hova kell menni, és ő tudta, hogy Ézsau rossz úton van, és ezért vállalta föl ezt a konfliktust, hogy ő mégis megszerezze ezt az áldást, stb. Na jó, de ez az ember nem lehet biztos, amikor azt látja, hogy a sorsa hirtelen rosszra fordult, és ő az, aki menekül, ő, akit Isten, akit megáldott az apja mindenféle jóval, mindenféle fizikai jóval is, egyszer csak ott van, mint egy földönfutó. És mi lefekszik egy városon kívül, még egy hostelbe se tudott bemenni, egy Zimmerfreibe se, hanem a földön kellett lefeküdnie, és köveket tett a fejéhez. Hát ez nem milyen atyai áldás. És erre Isten megmutatta neki magát az álmában, és megjelent neki álmában. Először egy látomás. Látja, hogy angyalok föllemennek. Mit akart Isten ezzel mutatni? Azt mondja, figyelj, az élet nem így működik. Lehet, hogy az áldás az... az élet nem így működik, mert az áldás attól még áldás, hogy te neked most rosszul megy a sorod. Nem attól áldás az áldás, hogy rögtön milyen gazdag lettél, és rögtön mindenki a lábaidnál heve. Azért az áldásért meg kell dolgozni. Egyszer lent, egyszer fent, ugye? Most tudjad, hogy az angyalok föl lemennek. A sorsa az embernek az nem stagnál, az nem egy szinten van. Lehet, hogy most neked el kellett menekülni, de ez nem azért van, mert nincs nálad áldás. Ez azért van, mert ilyen az élet. Neked, mint zsidónak, és minden embernek, mint zsidónak, neked nem lesz egyszerű az életed. Nem attól van az áldás. Az áldás nem azt jelenti. Ez egy vonal, ez nagyon egy fontos vonal. Én ezt erről gyakran szoktam beszélni, ez engem nagyon, nagyon mélyen megérint a történetben. Ebben az egész tórában az emberek, a példaképek, akikről szól a tóra, azoknak ilyen az életük. Náluk van az áldás, de az életük nem haverok buli fanta, mint a Balaton Soundon. Elnézést, ezt csak nem hagyhatom ki. Nem egy ilyen hihetetlen, hogy attól jó az élet, hogy náluk van, nézzem az összes ilyen, hát nem az összes, de általában ezekben a szent könyvekben, akkor van ez a szent fixaidás, akkor ő fantasztikus, és jó, és minden szép, és tökéletes. A mi sztoriaink nem ilyenek. A mi sztoriaink azok olyanok, hogy egyrészt az áldás is olyan nehezen szerzi meg egy kicsit olyan kérdőjelesen szerzi meg, nem olyan simán beleszületik, hogy akkor. Szóval az sem egy olyan könnyen, és maga a sors is, itt van ez az Ábrahám, Isten megjelenik neki, vagy a kezdetén, és azt mondja, hogy menj arra az ígéret földje, megjön az ígéret földje, rögtön el is hagyhatja. Szóval nem, a dolgok nem így működnek. Ezt akarja ez a látomás mutatni, hogy nézd csak meg, hogy az a létre, amin az angyalok fölle mennek, azon föl lemennek az angyalok. Az ilyen az ember sorsa, hogy nem stagnál.
Ez a létre, ez ilyen, tudom én, széles, hogy...
Hogy képzeljük el?
Hát de ugye leföl egyszerre.
Azt nem tudom, az nem derül ki. Egyszerre mentek leföl.
Egyik oldalán.
Na, gondolom, hogy látta, hogy fölmentek, és aztán csak látta, hogy lejöttek.
Nem egyszerre.
Az nem derül ki, hogy ez egyszerre történt. Te mérnök vagy, különben? Mérnök vagy, Lajos? Mérnök vagy?
Nem.
Mert mérnökök szokták így, hogy akkor pontosan hány centi.
De a akrobaták azok csinálják, hogy egyszerre közlekednek föl egyjából
éppen.
Hogy? Akrobaták. De nem a két oldalán kell menni, hanem a két élén kell menni.
Hát ehhez nem kell akrobatának lesz.
Azok azt csinálják a cirkuszban, hogy mennek föl le, egyágulétre.
No, hát akkor lehet, hogy ezek ilyen akrobata angyalok voltak.
Túl az angyal az egyágulétre, ahol volt, neki támasztam.
Semmi nem kell kitámasztani.
Hát ez egy ilyen isteni élet.
Jó, azt mondom, hogy nem lesz, hogy leragadni ilyen nyanszoknál, hogy hogyan közlekedtek le föl, ha azon...
Hát lehet, hogy a felhő megtartotta, nem? Egy vastag felhő volt.
Égig ért az éget, az ég meg az akrobatát. Na tessék, itt a megfértés.
Hogy?
Angyal volt rajta. Az akrobata és az angyal.
Ez nagyon erőltetett. Most van még mindenféle magyarázat, hogy mit ez jelképezi, hogy majd lesznek népek, akik titeket fölétek kerülnek, a nagy birodalmak. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy a Tórában négy ilyen nagy birodalomra van utalás, ugye a Egyiptom, a babiloniaiak, görögök és rómaiak. És akkor hogy ezek mind felétek fognak kerekedni, de aztán mindegyik el fog tűnni. És ezt jelenti azt, hogy föl és lemennek. Szóval mindenféle magyarázat van, de tulajdonképpen az a legtöbb magyarázat erre utal, hogy Jákobnak Isten meg akarta az egyik oldalon mutatni, hogy az élet az nem most van vége. De megkaptad az áldást, de ez egy hosszú távú terv. Majd nyugi.
Aki megkapta az áldást, annak ilyen ez a sora. Akkor aki nem kapott áldást, annak milyen szar lehet.
Ez nem így van, ez pont fordítva van. A zsidó felfogás szerint, aki megkapja az áldást, annak ilyen a sora. De nézd meg, az összes fiú, akik, ugye mit mondtunk, hogy van az a vonal, aki végigviszi az ábrahámi vonat. Ábrahám, Izsák, Jákob, József, talán még Izsák egy kicsit a kivétel. Ezeknek mind rossz volt a sora, nehéz volt a sora. Ami azt mutatja, hogy akinek megvan az áldás, annak sokkal nehezebb a sora, mint akinek nincs. De egész más értékű. És mi erre a magyarázat? Miért van az, hogy nehezebb a sora? Ugye? És ez igaz ránk kollektíva a zsidóságra is. Azt mondja, mint a nagymamám hogy mondta, hogy most már nem szeretne kiválasztott nép lenni. Rájött a holokauszt után, inkább nem akar kiválasztott lenni. De mi az oka ennek? Mi az oka annak, hogy a zsidóságnak ezzel az áldással ilyen sok szóresz jár együtt? Hallottam egyszerűen nagyon pragmatikus magyarázatot, azt mondja, nem jár több szóresz, mint más népeknek. Csak más népek az első szóresznél be is fejezik. A zsidók azok különleges, hogy túlélik a szóresz, és akkor jelent egy új. Szóval avarok, az első, ott voltak ők is, csak az első szóresznél be is fejezték, vége lett. A zsidók folytatták, és ezért van lehetőség a többi szóreszre. De komolyra folytva a szót, ennek a filozófiai magyarázata az az, hogy ez olyan, mint egy tehetséges gyerek. Amikor a tehetséges gyerekre sokkal nagyobb a felelősség rajta, mondjuk amikor az osztályban kiválasztják, és ott tanár állandóan őt szivatja, mert rajta van az egésznek a felelősség, hogy egy ilyen tehetséges gyerek. A többi gyereknél nincs annyi felelősség. Egy foci csapatban mindenki fontos a csapatban. Ez nem azt jelenti, hogy a zsidók fontosabbak, mint mások, ebben az értelme. Csak mégis a csatár, minden? Csatár, majd azt mondom, hogy futár, és elbizonyítottam, hogy melyik. Szóval a csatár, a drukkerek sokkal inkább őt tartják számon, és rajta van a nyomás, mint a mondjatok, mint a
középpálya.
Hátvéd, köszönöm szépen. A kapus az nem, mert a kapus az
Az kiemelt.
Szóval van egy ilyen midrás, ami azt mondja, hogy egyszer jött egy király a városba, és egy egész udvartartással, miniszterekkel, stb. És azt mondja, midrás, volt egy ember a városban, aki fogadta az oktatási minisztert. Így írja a midrás. Volt egy ember a városban, aki fogadta a hadügyminisztert. Volt ott egy bölcsember, aki a királyt magát fogadta. Fölmerkezett, ehhez kell bölcsesség? Persze mindenki egy királyt fogadta. Kit fogadnál? Nagyfőnököt vagy kisfőnököt? Nagyfőnököt. Azt mondja, hogy nem, ez nem ilyen egyszerű. Azt mondja, ha a nagyfőnököt fogadod a királyt, meg mi a felelősség? A legtöbb azt mondja, hogy inkább nem. Olyan messzire az, amely nem akarok elmenni. Inkább meghúzom magam. Nekem jó a hadügyminiszter, és vele lehet boltolni. Lehet hátsó üzleteket kötni. A királya nem lehet hátsó üzleteket kötni. Pont annyi fog járni, amennyit megérdemelsz. És erre azt mondja, amidás, olyan ez, mint amikor ülsz egy nagy buliban, egy nagy lakomán, és mindenki, ugye abban a lakomán kap egy porciót. Ugye? Akkor kik esznek ezen a lakomán? Ott vannak a vendégek az asztal körül, azok kapnak egy ekkora kis tányérban porciót. Ott vannak a pincérek, akik kivel hozzák a kaját, az összes maradékot, az ott náluk, az annyit esznek, amit akarnak. És aztán ott vannak a kutyák és a macskák, kint a szemétdombon, ahol ott van az összes kaja kiszorva, azok meg degeszre eszik magukat. Az, aki ott ül az asztalnál, egy kis porciót kap, és nem is illik ilyenkor egy ilyen előkelő vacsorán, alig illik enni, mert és aztán repetázni azt meg kizárt dolog. Sokkal többet esznek a pincérek a konyhában, és még többet esznek a kutyák és a macskák a szemétdombban. Melyik itt éri meg mégis jobban? Aki az asztalnál ül. Lehet, hogy egy kis porciót kap, de az a porció a szemtől szembe jön, nem valami hátradobott, valami szemétdombról. Azért, hogy a fizikai jólét, meg a córeszmentesség, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a jó sors. És ezt tanítja többek közt nekünk ez, hogy aki megkapta az áldást, az rögtön menekült is. Oké, mert te lehet az NB2-ben nagyon jó játékos, fölkerült az NB1-re, ott lehet, hogy a kispadra fognak ültetni, de mégis jobb, hogy az NB1-ben vagy. Úgyhogy ezt akarja neki megmutatni Isten. Most mutat még valamit. Ugye azt mondtuk, hogy ez a hely, ahol Jákob... Szugazunk, egészségedre. Ez a hely, ahol Jákob meghált, és látta ezt a látomást. Ez a hely, azt mondtuk, ez Jeruzsálem, és ez a szentély. És van egy olyan magyarázat is, hogy az angyalok, akik mennek föl, az már mutatja, hogy itt, ezen a helyen fog állni az oltár a szentélyben, és itt fognak a fiaid áldozatokat hozni, és azoknak az áldozatoknak az illata, a spirituális értelemben, azt viszik fel az angyalok Istenhez, azokat a micvákat, amiket a fiaid itt csinálni, a leszármazottait csinálni fognak. Vagyis meg akarta Isten neki mutatni, hogy ne, megint csak ne aggódjál, még vissza fogsz jönni, és lesznek fiaid, és lesznek leszármazottai, és akkor ezen a helyen fognak ők fogják vinni az áldást, vagy az Isten felé való hatjákat. Ugye az áldásoknak három nagyon fontos eleme van. Ugye minden áldásnak, amit Izsák adott például Jákobnak, annak három fontos eleme van. Mi ez a három? Hogy ő fogja vinni az ábrahámi hitet tovább, hogy a sok leszármazottja lesz, és a harmadik, hogy övé lesz az ígéret földje. Ábrahám is ezt a három dolgot kapta, ugye? Ábrahámnak, amikor megjelent Isten a kezdetén, akkor egyrészt biztosította őt arról, hogy ez az igaz hit. Biztosította őt arról, hogy sok gyermeke lesz, és biztosította őt arról, hogy ez a szent föld az, az övé. És ez az elem, ez megjelenik mindenkinél így tovább. Jákob, aki most itt ezt a látomást látja, és ha jól emlékszem, én azt hiszem, hogy ez az első látomása Jákobnak, ez az első közvetlen kapcsolata Istennel. Isten mutatni akarja neki, hogy ez a három dolog, ez meg lesz. Nézzük meg, hogy mit mond neki Isten. Azt mondja, és íme az Úr, a 13-as mondat, és íme az Úr állvala azon a helyen, és szóla. Én vagyok az Úr Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Egy. Magyarul mondja neki, tiéd az igaz hit. Az első áldás itt van nálad. Kettő. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. Tehát ez a kettes, hogy a szent föld a tiéd, Izrael a tiéd, és a hármas, és a te magod olyan része, mint a földnek a pora, és terjeszkedett nyugatra, keletre, északra és délre, hogy sok leszármazottad lesz. Szóval megkapta mind a három áldást, tovább kapja Jákob. Miért fontos az első áldás? A következő kettő, hogy a szent föld a tiéd, és egy sok gyereked lesz, azt értsük. De miért fontos az első? Hát most persze, hát nyilván Jákob hitt ebben az Ábrahám istenében. Akkor miért kellett ez a bemutatkozás? Miért volt szükség megerősíteni ebben? Azért, mert ezzel hagyta jóvá Isten az atyai áldást. Azt mondja, volt Ábrahám, Izsák, és te vagy a következő. Nem Ézsau, te. Vagyis, amit csináltál, amit áldást, amit kaptál apától, lehet, hogy nem jó, nem volt kóser teljesen, ahogy megszerezted, de az a te áldásod is. Vagyis, hogy tovább, hogy ez az első dolog, amiről biztosítja, te viszed tovább a lángot. És ez nagyon fontos Jákobnak, mert innentől fogja, tudja, bármi történik velem, az nem annak a jele, hogy valamit rosszul csináltam, mert Isten már megmondta, hogy ez így van. Erre mit válaszol Jákob? Jákob azt mondja, ja, és mielőtt Jákob válaszolna még, Isten ígér neki még valamit, és azt mondja neki a 15-ös mondatban, hogy íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, ahova mész, és visszahozlak erre a földre, mert nem hagylak el téged, míg be nem teljesítem, hogy neked mondom. Tehát megígéri azt is, hogy én most nem csak távlatokban beszélek hozzád, hogy majd lesznek gyermekeid, meg leszármazottaid, meg majd egyszer a föld az övék lesz. Meg... Én veled személyesen is megígérem, hogy vigyázni fogok rád. Erre mit válaszol Jákob? Jákob azt mondja, ha Isten tényleg fog rám vigyázni, és nekem ad ruhát és ennivalót, akkor tudom, hogy ő az én Istenem. És majd minden tizedet neki adok. Kételkedett Isten szavában? Miért válaszolt így Jákob? Nézzetek meg, hogy mit válaszolt. Azt mondta, megrémülően annak a kárt, és mondja, mi rettenetes a hely, blablabla, bla, bla, és azt mondja, 20-as mondat, és fogadást tön Jákob mondta, ha az Isten velem lészen, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételő kenyeret és öltözött ruhát ad nekem, és békességgel térik vissza az én atyám házához, tehát azt ismétli meg, amit Isten ígért neki az ígéret végén, akkor az Úr legyen az én Istenem. Hogy mondhat ilyet? Hát Isten megígérte neki. Akkor miért köti ahhoz a feltételhez, amit Isten megígért neki? Egy nagyon szép magyarázatot mond erre. Értitek a kérdést? Erre azt mondja Bárbenel, amikor az ember álmodik, Jákob ugye ennek az első ilyen isteni álma volt. Nem tudhatta. Ez egy halucináció volt, egy olyan álom, ami bárkinek lehet. Nekem is lehet ilyen álmom, mégsem vagyok Jákob, és nem vagyok proféta. És képzeld el, Jákob, ez nagyon szép. De ez csak azért álmodtam, mert benne vagyok a témában. Nyelv, úgy szokták mondani, hogy az ember azt álmodja, amire gondolkodik napközben, mint az a vicc. Ismerjük azt a viccet? Hogy beszélget két judó. Kóm meg Grinch az egyik a másiknak. Figyelj, Kóm, óriási problémám van. Szóval mi a baj? Azt álmodtam, hogy Isten meghalt. Szóval nem tudok magamhoz térni. Szóval, jaj, nem kell komolyan venni. Hát, nem fog Isten meghalni. Hát azért álmodtad, hogy Isten meghalni, mert gondolkoztál a témáról, és akkor elragadsz a napközben, és akkor így ezt álmodtad. És épp ez a baj, már 20 éve nem gondoltam Istenre. Szóval akkor itt ugye Jákob gondolhatta azt, hogy ő azért álmodott ilyet, mert ez volt, erre gondolt. De honnan tudhatja, hogy ez egy igazi álom? Hogy ez valóban Istennek az üzenet. És azt mondja, tegyünk egy próbát. Isten ígért itt 4 dolgot. Megígérte, hogy ő az én Istenem. Tehát, hogy én viszem tovább a családi vonalat. Megígérte, hogy sok gyerekem lesz. Megígérte, hogy enyém lesz ez a föld. Ezekből egyik sincs olyan, amit én a közeljövőben le tudok tesztelni. De van egy negyedik. Azt mondta, hogy vigyázni fog rám. Az viszonylag hamar, egy pár éven belül kiderül. Ha kiderül egy pár éven belül, hogy ő tényleg visszahozott, akkor nem az, akkor azt fogom tudni, ez az álom, ez nem csak egy egyszerű álom volt, ez valóban egy profécia volt. Magyarul a kérdés, amit föltettünk, hogy miért kötötte feltételhez azt, hogy ő, ez nem azért volt, mert ő kételkedett ebben, ő nem abban kételkedett, hogyha Isten ilyet ígér, akkor azt megtartja, abban kételget, hogy ezt Isten ígérte. Ez lehet, hogy csak egy látomány, egy ilyen halucináció volt, és nem egy igazi profécia. És ezért mondja azt, akkor tényleg Isten velem lesz.
Annyi különbséget látok, hogy ő azt mondja a 21. sor, hogy és békességgel térek vissza az Atyámnak házához, ugye, ahol balhé van, mert ugye ott látogat az Ézsau, és nyilván ő, ami az isteni proféciában nincs benne, hogy ő biztosítja azt, hogy ő nyugodtan visszatérhet majd Jákob a szülői házba, és nem lesz abból gondja. Még ez szerintem ilyen pluszban kiköti, mint
egy. Szóval, hogy akkor biztos lehet. Jó. Igaz. Igen. Most az, amit meg a végén mond, és hogy akkor majd mindenből tizedet adok, azt meg azt mondja, akkor nem azt jelenti, hogy ő most üzletet kötött. Azt mondja, ha ez sikerül, akkor fogok tudni tizedet adni. Én nem azt mondom, hogy most nem adok, most nincs miből adnom. Nem azt nem adok, mert nem szeretnék adni. Azt mondja, kérem, ha ez mind sikerül, akkor fogok tudni tizet adni. És ezért fog...
Adó? Vagy mire? Mi ez?
Mit jelent az, hogy adni fog, adakozni fog? Ebben a kontextusban szegényeknek. Vagy áldozatot fog belőle hozni. Valamilyen szent célra fog menni. Ugye régen, vagy nem régen, később, Jákobhoz képest a jövőben, hozzánk képest a múltban. Ugye meg volt, az valóban így is van, ahogy mondod, ez a papi tized, ez a zsidó forrásból van, nem a keresztények tárták ki. De valóban a tizedet oda kell adni a papi törzsnek, a lévi törzsnek, a termés tizedét, az állatok tizedét, és ez volt, ebből tartották fel magukat, mert nem volt saját földjük. Nem végeztek földműves munkát.
És ezt vették át a középkorban?
Annyi különbség, hogy nekik volt saját földjük. Nekik voltak a legnagyobb birtokai.
Hát gondolták, hogy azért ezt a jó
szokást.
De én szeretném azt megkérdezni, hogy az Úr nem azt ajánlotta föl neki, hogy visszaviszi a szülői házba. Hanem azt mondta, hogy...
Erre a földre. Jó, igazatok van, hogy van egy különbség, egy ilyen értelmezésbeli különbség, hogy ez lehet, hogy direkt hangsúlyozta ki az atyai házba, lehet.
Neki fontos volt valamiért, hogy a Ézsauval ez a
konfliktus, ez majd oldódja. Hogy?
Hát ide nem nagyon akart a Tórezba
visszatérni. Igen. Most van még mindenféle érdekesség, hogy például miért említi 3-szor a helyet? Emlékeztek, az elején mondtam, hogy arról a helyről, arról a helyről, arról a helyről. Erre van egy ilyen szép magyar, mert azon a helyen 3 szentély lesz. Gyere Zsámbe, 3 szentély. Az első, amit Salamon épített, a második, amit Ezra és Nehemiás épített, és a harmadik, ami majd föl fog épülni, ha jön a Messiás. Akkor azért mondja 3-szor a helyet, mert a hely az vonatkozik a szentélyre, és 3 szentély lesz. És még egy szép dolgot, hogy az egyes kontextusok, ahogy a helyet mondja, azok utalnak konkrétan az adott szentélyre. Nézzétek meg a szöveget. Azt mondja, és juta egy helyre, hol ott megálla, mivel hogy a nap lement vala. Ez az első. Második. Vett egy helye egyet annak kövei közül, és a harmadik, lefekvék azon a helyen. És nagyon szép magyarázat. Vegyük végig a három szentélyt. Ugye, hogy történtek ezek a szentélyek? Az első szentélyt, azt építette Salamon király, Dulván, romboltak el. Durván 3000 éve. 300 évvel azután, hogy bementek, kicsit több, mint 400 évvel azután, hogy bementek a Szentföldre, felépítette az első szentét.
Igen, 920.
Igen? Oké. Okay.
400 évig.
Igen. Ja. Most végigvegyük ugye, az első szentély sátort, a Miskánt, azt felépítette Mózes 3300 évvel ezelőtt, még a sivatagban. Amikor bejöttek a Szentföldre, akkor az a 14 évig még nem volt fix helyen. Aztán volt Gilgálban, Novban, ilyen átmeneti időszakra, pár tíz évig. Aztán volt Silóban, több mint 300 évig. De akkor már egy kőfalat is építettek hozzá. Hogy?
Miskán, csak kőfala.
Miskán volt, csak kőfala. És utána amikor elfoglalták Jeruzsálemet, ugye azt tudták, hogy Jeruzsálem az az a hely, ahol a kiválasztott város, akkor Jeruzsálemben fölépítették a végleges helyen a szentét. Ugye Jeruzsálemet nem tudták elfoglalni 400 éven keresztül. A jebuszíták nem voltak képesek bevenni azt a várost. Akkor bevették, Dávid elfoglaltak, a fia Salamon felépítette a szentét. Azért állt 400 évig. Utána a babiloniak lerombolták a szentét. Akkor a zsidók számvizetésbe kerültek Babiloniába, és 70 évvel később akkor a Kóres visszaengedte a zsidókat, akkor Ezra és Nehemia felépítették a második szentét. A második szentét állt 500 évig, amíg a rómaiak időszámítás után 70-ben le nem rombolták. És a reményeink szerint, és a proféciák szerint majd föl fog egyszer épülni, eljön a Messiás a harmadik szentét. Ugye ez az a hely, ahol ma a Siratófal mögött ugye a Al-Aqsa mecset áll. Ugye akkor mi a három szentét nézzük meg. Az első szenténél azt mondja, hogy vett a hely köveik, nem. Az első szenténél azt mondta, mert a nap lement. Erre azt mondja, már benne az ember az első szentén nem tartott örökké. A nap lemegy egyszer. Erre utal ezzel. A másodiknál azt mondja, vett a hely kövei közül. Mert köztudott, hogy a második szentély ez már nem volt teljes. Egy csomó minden hiányzott a második szentély. Már nem voltak meg a kőtáblák. Már nem volt meg a felkenő olaj. Csomó minden, ami még Mózes idejében megvolt az első szentélyben. Az első szentély pusztulásával ezek eltűntek, elvesztek, és ezért nem volt egy teljes szentély, egy teljes jogú szentély. És ezért azt mondja, hogy csak vett a hely kövei közül. Mert nem mindenkül, hanem csak a hely kövei közül. És a harmadik szentély azt mondja, mert lefeküdt azon a helyen, az már végleges lesz. Ezért az, mint amikor valaki lefekszik, és ezzel az a végleges. Igen.
Második szentélynél időszámítás szerint 30 és 70 között ott volt valami építkezés, az pont valami bővítés volt közvetlenül a szentély pusztulásában.
Még egyszer, hogy mi?
30 és 70 között ott volt valami bővítés a szentélynél.
Szerintem még van vele korábban, de Heródes.
Hát azért akkor, mert Heródes volt ugye,
Heródes, több Heródes is volt különben, de Heródes volt, aki kibővítette a szentélyt olyan méretűre, mint amin ilyen volt, amikor elpusztították. Ugye a másik szentély nagyon egy ilyen Czóres szentély volt, egy ilyen nebih szentély volt. Nem voltak elég gazdagok a zsidók, elég aranyat, elég atyákot rakjanak bele. Amikor visszatértek, és Heródes meg akarta mutatni, és akkor ő kibővítette. És nem sokkal később a rómaiak aztán lerombolták.
És szóval építették.
Valószínűleg.
Valószínűleg az a dolog, hogy csak
A Kolosszeum mellett Titusznak a diadal éve, az meg is örökíti ezt.
Ahogy hozzák a...
Hozzák a kincseit.
De a köveket nem vitték volna.
Jó, azt hiszem, hogy itt megállunk. A következő fejezet egy új téma, amikor Jákob megérkezik, és meglátja megint ott a kútnál, megint visszajön a kút, mint ugye volt Izsáknál is, ott volt a kút.
Nőt lát?
Nőt lát, meglátja Ráhelt a kútnál.
Ez a csajózás, ez mindig egy kúthoz kötődik.
Igen, ez nagyon érdekes dolog.
Kocsma.
Hogy?
Manapság kocsma.
Igen, a pia ott van, igen. A bárpultnál. Ott nem a bárpultnál, a bárkútnál. Kérsz inni egyet? Egy felest. Várjál, kihúzom neked. Na hát így is történik.
A meeting point.
Addig járnak.
Kószor, Hidra, Marciána megy. Tudod, nem Hidra, Hidra és a Hidra között? Nem a kútra, hanem a Hidra. A Hidra és a Kobra, nem a Hidra. Hidra meg a Hidra, nem mindenki a Kobra.
Működik csak. Ennyi
az
épszerű? Nem. Nem.
Jó, azt hiszem, hogy itt akkor lezárjuk a témát, jövő alkalommal, jövő héten folytatjuk.